betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az ünnepek kapcsán mindig előkerül a táplálkozás kérdése, és ez most húsvét tájékán sincs másképpen. Az évek ebben a szakaszában is előkerülnek a nehéz ételek, amelyek nem egy esetben okozhatnak egészségügyi problémákat is. Bár vonzónak, sőt egyenesen ellenállhatatlannak tűnik az ünnepi menüsor, érdemes odafigyelni, hogy mennyit fogyasztunk a különböző ételekből és italokból, hiszen ha nem tartjuk be a mértéket, akkor annak az ünnepi együttlét, a húsvéti szokások láthatják a kárát. Témánk: megfelelő táplálkozás a feltámadás ünnepén. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Szász Hunor, nutricionista, dietetikus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a Medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok mindjárt. Tisztelt műsorvezető, kedves hallgatók!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is érdemes, vagy legalábbis hogyan lenne érdemes táplálkozni húsvét alkalmából. Hogy a felvezetőben is elhangzott, ilyenkor előkerülnek a nagy és nehéz ételek, de gondolom azt azért mégsem lehet mondani, hogy ezeket teljes egészében felejtsük el.
Szokásainkat figyelembe tartva ajánlott az, hogy ne feltétlenül borítsuk fel az általános étrendünket, felmerül a kérdés ilyenkor, hogy miért ugye. Hasonlóképpen étkezünk karácsony környékén, vagy akár szilveszter környékén, vagy akár egyéb ünnepek tájékán, és ilyenkor jellemző azt, hogy bizonyos élelmiszerekből, alapélelmiszerből, alkotóelemekből túlzásba visszük. Na most ebben a helyzetben állunk húsvét előtt is. Ugye sokan ilyenkor böjtölnek, és elkövetik azt a hibát, hogy böjt után egyből visszatérnek a húsos, zsíros étrendre, és ez nem feltétlenül pozitív hatással van a szervezetükre. Ezt észrevettük legtöbb esetben a megyei sürgősségi kórház sürgősségén, sajnos. Ezért ajánlott az, hogy nem csak ünnepek tájéken, hanem általában kiegyensúlyozott étrendünk legyen. Ünnepeket megtartva, szokásainkat figyelembe véve viszont beiktathatunk olyan élelmiszereket, olyan alkotóelemeket az élelmiszerek körében, amik még úgymond extrák lennének. Az adott esetben ugye a töltött tojás, a bárány eredetű kaják.
Mit értünk kiegyensúlyozott étrend alatta, vagy hogyan tud egy ember, függetlenül attól, hogy ünnepek vagy átlagos hétköznapok alkalmával kiegyensúlyozottan táplálkozni?
Ez azt jelenteni, hogy nem csak zöldséggyümölcsöt fogyasztunk, ugye, hogy most a fordított pszichológiát alkalmazzuk, hanem húsfélét, zsírosfélét is, állati eredetűt is, tejtermékeket is, tojásfélét is. Na most napszakra kellene felosztuk azt, hogy melyiket, mikor, hogyan, mennyit, és ezért lenne ajánlott, ahogy a pácienseimnek is szoktam általában magyarázni, hogy reggel felkelés után iszunk egy csupor vizet, rá egy fél órára elfogyasztjuk a reggelit, a reggeli, hogyha legyen inkább szénhidrátdúsabb, utána rá két órára 10 órai, ami ne haladja meg a 100-150 kalória mennyiséget, azután rá két órára leves második, ízlés szerint, azután egy uzsonna, és kulcsfontosságú lenne, hogy lefekvés előtt 2-2,5 órával legyen a vacsora. Ilyenkor tiltott az édesség, tiltott az olajban, zsírban sült, a panírozott, a túlfűszerezett élelmiszer többek között. És ez egy alkotóeleme annak, hogy kiegyensúlyozott étrendünk legyen. Na most húsvét alkalmával ugye be lehet iktatni az extrább, a szokásokhoz kapcsolt élelmiszereket, viszont meg kell határoznunk azt, hogy melyik napszakban és hogyan készítjük el, milyen gasztrotechnikával. és ez alatt értenénk azt, hogy kiegyensúlyozottabb legyen. Ugyanakkor a ünnepek alkalmával az alkohol is sajnos egy olyan, úgymond szokás által fogyasztott folyadék, hogy nevezzük annak, ami nem feltétlenül teszi kiegyensúlyozottá az étrendünket. Ezért nem kötelező ennek a fogyasztása.
Fogunk beszélni a műsor folyamán még az alkoholról, de térjünk vissza az evészetre, a táplálkozásra és a húsvét kapcsolatára, és azt kérdezném, hogy mi történik, vagy mi történhet abban az esetben, ha valaki túl sokat eszik, vagy legalábbis többet, mint kellene. Milyen rövid, közép, vagy éppen hosszú távú következményei lehetnek ennek?
Hogyha csak a húsvétra gondolunk, például a bőt utáni periódusra, hogyha a szervezetünk hozzászokik egy bizonyos típusú étrendhez. Tegyük fel ovolaktó vegetáriánushoz, és mi egyből egyik napról a másikra megváltoztatjuk úgymond normál diétára, ez azt jelenti, hogy bevezetjük egyből a zsírosabb élelmiszereket, akkor ez megviseli a szervezetünket, mert nem adunk nekik egy adaptációs időt. Ez most egy rövid távú magyarázat volt. Ebben az esetben emésztési zavarok állhatnak elő, a belső szerveinket leterhelik. Hosszú távon ez attól függ, hogy a személy milyen élelmiszereket fogyaszt, bármilyen krónikus betegséggel is össze lehet majd kapcsolni, de ez függ rengeteg faktortól. Tehát a rövid távban gondolkozunk most per pillanat, hogyha a húsvétről beszélünk.
Osszuk két részre az előbbi kérdést, vagyis, hogy mi történhet akkor, hogyha valaki túl sokat eszik. Mekkora kockázatot jelent az, ha valaki sokat eszik, de mondjuk nincs semmilyen egészségügyi problémája, illetve másrészt mekkora gondot jelenthet az, ha például cukorbetegként, de beszélhetünk más egészségügyi rendellenességekről is, eszik túl sokat?
Sokat eszik abban az esetben, hogyha nincs semmilyen problémája az illetőnek, tehát semmilyen kronikus betegsége, akkor előállhat egy akut betegség, emésztési zavar. Ugye beszélhetünk ilyenkor a rosszul létről, a hasmenésről is, emésztési zavarokról. Most a hosszú távot vesszük, a kettes típusú cukorbetegségnél például, a vércukorszint ingadozását befolyásolja a legjobban. Ebben az esetben minden egyes alkalommal a pácienseinktől az első vagy a második, vagy a top három kérdésben mindig benne van, hogy a diabetológusa mennyi szénhidrátot írt ki, tehát napi szinten hány gram szénhidrátot fogyaszthat el. És akkor az alapján, hogyha meg tudjuk határozni azt, hogy mennyi egység lett megadva, fel lehet osztani akár húsvétkor is, hogy tegyük fel, mennyi tésztaszeletet, vagy mennyi töltött bárányt fogyaszthat el. És akkor így még kezelhető a probléma. De akkor, hogyha ezeket nem vesszük figyelembe, akkor rövid távon elég súlyos problémát okozhatunk egy krónikus betegnek, hosszú távon viszont elváltozások lesznek.
Szász Hunor dietetikus nutricionistával beszélgettünk azzal a kapcsolatban, hogy hogyan is néz ki a megfelelő táplálkozás húsvét környékén, és egy fontos része ennek a táplálkozásnak az, hogy meglátása szerint melyek azok az ételek, amelyeket érdemes lenne elkerülni, vagy legalábbis kisebb mértékben fogyasztani, még akkor is, hogyha ezek hozzátartoznak a hagyományos húsvéti menüsorhoz.
Ebben az esetben nagyon fontos az, hogyha a gasztrotechnikát veszük figyelembe elsősorban, mivel felmerül mindig a kérdés, hogy oké, lehet készíteni valamilyen húsfélét, hús alapú főétkezést, és akkor ezt hogyan készítjük. A pácienseknek mindig azt próbálom kihangsúlyozni, hogy ne feltétlenül zsírban vagy olajban süssék meg, hanem esetleg, hogyha van rá lehetőség grillen vagy nerben azt a húsfélét, és akkor már is egy lépéssel előbbre vagyunk az egészséges étkezéssel. És ezt ajánlom abban az esetben, hogyha a bárányhús készítést vesszük figyelembe. Vagy hogyha főzni szeretnénk azt a bárányhúst, akkor kuktában például. De ne feltétlenül olajban süssük, mert az nem jó. És hogyha A zöldséggel fogyasztjuk a főételeket, köretként, vagy esetleg úgymond salátaként, vagy savanyúságként, az lenne a legoptimálisabb.
A húsvét és az ünnepek kapcsán mindig előkerülnek a különböző diéták, és mire kell akkor odafigyeljenek azok a személyek, akik valamilyen kötelező diétán vannak? Tehát itt most nem az önkéntesen vállalt fogyókúrára gondolok. Ők hogyan kell táplálkozzanak, vagy van erre nekik valamilyen menetrendjük, amit egy dietetikus, nutricionista, vagy akár diabetológus összeállított?
Mi dietetikusok ebben a helyzetben mindig azt csináljuk, hogy feltettünk néhány kérdést, és próbáljuk az étrendet úgy alkotni, hogy a páciens szempontjából legyen megfelelő. Tehát kompromisszumot kötünk általában úgy, hogy legyen olyan alkotóelem, amit ő is szeretne, és feltétlenül olyan, amit mi akarunk. Azért, hogy legyen az a diéta fogyasztható. És akkor ugyanígy alkalmazzuk ezt húsvétkor is. Ugye szóba jön a töltött tojás, szóba jön a bárányhús, szóba jön a egy mindenféle élelmiszer, amit a régióban szoktak fogyasztani, és akkor korlátozott mennyiségben előírt gasztrotechnikával bizonyos esetekben megengedjük.
A sport esetében tartják azt, hogy egy kihagyott nap annyi kárt okoz, hogy két napig kell edzeni ahhoz, hogy visszakerüljünk arra a szintre, ahol a kihagyott nap előtt voltunk. Ugyanez érvényes lehet akkor is, hogyha felrúgjuk a diétát, mondjuk húsvét apropóján, tehát hiába van leírva, de úgy gondoljuk, hogy hát az ünnep az lehet egy ilyen idézőjeles csalásnap.
Ez úgy van. Tehát, hogyha valaki elkezd egy étrendet, vagy diétán van, amint az előbb említettem, vannak olyan napok, vagy vannak olyan étkezések napszerv szerint, amikor lehet egy úgymond mini kompromisszumot kötni a restrikciók alapján, és bevezetjük a kívánt élelmiszert, kajatípust, de hogyha teljesen előtt az étrendje az illetőnek, akkor nagyjából nem csináltunk semmit. És ezért kellene úgy értelmezni ezt az egész dietetikát, étrendet, mint egy életstílus, nem pedig úgy, most már így népiesen mondva, hogy télen elmegyek a dietetikushoz, hogy nyáron a fürdőruhámba beleférjek.
Nem évszakokra kell fogyni, vagy nyári testet kell összerakni magunknak, nem ezért kell egészségesen táplálkozni, és közben Enikő kérdezett tőlünk valamit SMS-ben, mégpedig azt, hogy mit lehet tenni, hogy sokat eszik, és mégsem hízik? Mit tud tenni annak érdekében, hogy tudjon hízni, és legyen egy optimálisabb testsúlya? Illetve szintén Enikő kérdezi, hogy mit jelent a protein szó?
A protein az a fehérje. Az az állati eredetű élelmiszereknél található inkább, viszont vannak növényi eredetűek is, mint a magfélék. A hízással kapcsolatban ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nálunk dietetikusoknál a páciensek a javarésze, úgymond 80-85%-a fogyni szeretne. Na most, hogyha nem tud hízni az illető, az bizonyos esetben lehet mondjuk úgy, hogy áldás is. De ebben az esetben, hogyha az illető szeretne mondjuk hízni, én azt ajánlom, hogy ne csak a dietetikánál álljon le, hanem mondjuk kezdje a családi orvosnál, és azután menjen el egy endokrinológushoz, és azután a dietetikushoz, mert hormonális probléma is lehet a háttérben. Ez nem az én szakterületem, ezért küldeném endokrinológushoz elsősorban, és rengeteg faktorja lehet ennek. Tehát ez egy egész medikális investigáció kellene, hogy lássuk, mi a helyzet.
Igen, valóban, ahogy ön is fogalmazott, ritka az, hogy az emberek hízni szeretnének, sokkal gyakrabban vagy úton útfélen halljuk azt, hogy inkább fogyni szeretnének, viszont megvan az éremnek a másik oldala, és akkor lehet, hogy vagy célszerű, nem lehet, hanem célszerű ellátogatni más orvosokhoz is. Visszatérve a húsvétra, milyen hatásai lehetnek annak, hogyha valaki úgy akarja ellensúlyozni az ünnepi nagyobb mennyiségű étel elfogyasztását, hogy azelőtt egy ideig nem eszik, és akkor majd a most következő időszakban idézőjelesen bepótolja azt. Kimondottan a húsvétra szabható ez a kérdés, hiszen a feltámadás ünnepét megelőzi a nagybőjt időszaka.
Amint említettem, az elmúlt, ha jól tudom, 10 percben ezzel csak a szervezetünket terheljük le, mivel hogyha egy bizonyos perióduson keresztül, tegyük fel, 2 hét, 3 hét, 1 hónapon keresztül nem fogyasztunk egy bizonyos élelmiszer kategóriát a bőjt céljából, de mi egyből azt visszavezetjük egyik napról a másikra, nincs egy tranzíció, akkor az megviseli az emésztőrendszerünket többek között. Ez körülbelül pont ugyanolyan, mint amikor valaki feltételezve cukorfüggő, és egyik napról a másikról lemond a cukros élelmiszerekről. Az első 5-10, akár 15 nap nem lesz látványos az illető személy körében, viszont az élelmiszerek szempontjából, amiről beszéltünk az előbb, a bőjt utáni áttérés az emésztési zavarokat is okozhat.
Ugyanezt okozhatja emésztési zavarokat és a szervezetünk számára egy leterheltséget az, hogyha fordítva csináljuk, azaz, hogy a húsvét után kezdünk el koplalni, megyünk bele egy fekete diétába?
Ezek a nevezzük restriktív diétáknak, nem feltétlenül látom értelmét, mert minden egyes diétának megvan a maga célja. Jó, megvannak a vallási meggyőződéseink, a hiteink, és ezek alapján próbálunk alkalmazkodni, viszont próbáljuk racionálisan alkalmazni ezt a helyzetet. Mert hogyha a szervezetünk nincsen ilyesmihez hozzászokva, tehát nincs egy tranzíciós periódus, legalább 1 hét vagy 2 hét, akkor ez nem fog úgy működni, mint a számítógép, hogy kibekapcsoljuk.
Beszélgessünk arról is, hogy mi a helyzet akkor a szabványos fogyókúrával, amikor valaki akár a saját kútfőjéből, akár dietetikus szakorvos tanácsára, vagy tanácsa mentén elkezd fogyókúrázni. Hogyan érintheti a húsvéti idézőjeles nagy evés ezt a folyamatot, a fogyókúra folyamatát?
Hogyha arról beszélünk, hogy a tipikus húsvéti élelmiszereket beiktatja a fogyókúrába?
Igen, és nagyobb mennyiségben fogyasztja, akár.
Ez többféle eredményt okozhat, vagy többféle kilátás van ebből a szempontból. Ez attól függ, hogy az adott személynek milyen a fiziológiai állapota, esetleg, hogyha van kronikus, tehát rengeteg faktor van. A diéta az csak egy szelet a tortából ahhoz, hogy jól működjön az anyagcserénk és a szervezetünk. Hogyha valaki mondjuk azt gondolja, hogy a saját feje szerint próbál összeállítani egy étrendet, és abba beleiktatja a mi szokásos erdélyi húsvéti étrendünket, azzal szerintem tapasztalatom alapján nem feltétlenül fog fogyni. Hogyha nem a kisgyerek mennyiségeket fog beiktatni persze, de az már azt jelenti, hogy kalóriarestriktív, tehát nem kapja meg a szervezetünk a kellő mennyiségű energiát ahhoz, hogy optimálisan működjön. Tehát a kategorikus nem lenne a válasz, hogy csak úgy dobigáljuk az étrendeket jobbra-balra.
Kimondhatjuk akkor azt, hogy a hagyományos erdélyi húsvéti ételekkel, hogyha megfelelő vagy elégséges mennyiségben fogyasztjuk, és mindenki számára nyilván mást jelent az elégséges, nem lehet betartani a fogyókúrát?
A tapasztalatom szerint nem, de viszont van megint egy olyan középút, hogy feltételezhetően az adott személy nem szenved semmilyen betegségben, krónikus vagy akut betegségben, és fogyókúrázni akar, ugye. Ebben az esetben az ebéd, a déli főétkezés legyen húsvét szokás alapján, viszont a reggeli, 10 órai uzsonna és vacsora az legyen úgymond diétásabb. És akkor lehet beszélni fogyókúráról.
Meg kell találni az arany középutat. Itt a műsor folyamán említette egy érdekes kifejezést, cukorfüggőség. Beszélgessünk a húsvéti témától elkanyarodva egy kicsit erről is. Mit jelent az, vagy hogyan kell elképzelni azt, amikor valaki cukorfüggő?
Ez többféleképpen nyilvánul meg. A legtöbb személy esetében ez úgy szokott történni, hogy egy bizonyos mennyiségű cukros vagy cukor alapanyagú élelmiszert elfogyaszt, és hogyha a következő, tegyük fel 6 órában nem kapja meg nagyjából ugyanazt a mennyiséget, vagy egy picivel többet, akár a drogok esetén is, akkor van egy bizonyos viselkedése. Tehát idegesebb lesz, akár verejtékezik, vagy reszket, vagy hirtelen vércukoringadozása lesz, és akkor ez alapján meg lehet állapítani azt szerintem, hogy valaki cukorfüggő. A modern korszakban, mármint a posztkommunista korszakban sajnos az étkezésünk az nem feltétlenül volt cukormentes bármilyen téren, mert feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszereket fogyasztunk, amiknek van egy bizonyos elnevezése, megvan, hogy melyik az alapanyaguk, melyik dominál inkább, de ugyanakkor tartalmaz olyan alkotóelemeket is, amiknek nincs ott a helye. Például vegyünk egy felvágottat. Egy felvágottnak van egy X százalék tartalmú, állati eredetű, feltételezhető hús tartalma, és a többi adalék, ízesítő, tartósítószer, akár cukor. És akkor felmerül a kérdés, hogy egy felvágott típusú élelmiszerben mit keres ugye a cukor? És akkor odajukadunk ki az egészből, hogy akarva, akaratlanul így is elfogyasztjuk azt a központi idegrendszer stimuláló szert, a cukrot. És még azon kívül, hogyha fogyasztunk édességeket, azzal csak fokozzuk a helyzetet.
Egyre inkább megjelenik a cukor a napi élelmiszer fogyasztásunkban, vagy a napi táplálék fogyasztásunkban. Tudunk ez ellen harcolni, vagy tudunk ez ellen tenni bármit is?
Pácienseimet mindig nagyon szépen megkérem, hogy az összes élelmiszer vagy alapanyagot, amit beszereznek, vagy amit fogyasztanak, legyen olyan közegből, vagy olyan személytől, vagy akár saját otthonukból előállítva, ami kontrollált környezetben volt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a saját szemük láttára legyen előállítva, és olyan alkotóelemek alkossák, tehát hozzávalók, amiknek ott a helye. Egy konkrét példa. Ha kolbászról van szó, és benne van, tegyük fel az étrendben, akkor az a kolbász húst tartalmazzon, zsírt, fokhagymát és zöld fűszert és sót max. Tehát az alap, a fő alkotó elemei. Nagyjából ennyit.
Mi van akkor, hogyha nem csak ezek vannak benne, hanem más is, és például cukor is, hogyha már erről beszélgetünk?
Akkor annak az élelmiszernek nincs nagyjából helye az asztalon szerintem, mert az már egy feldolgozott élelmiszer, és genetikailag a szervezetünk nem feltétlenül erre volt kialakítva, vagy nem erre alakult, nem erre kergetett az evolúció, hogy mondjuk úgy.
Milyen problémákat okozhat akkor hosszú távon, kimondottan hosszú távon a cukorfüggőség, és az, hogy szép lassan tetszik vagy nem tetszik, de mindenbe belekerül a cukor, főleg amit nagyüzemi helyről vásárolunk meg.
Hosszú távon kronikus betegségekről beszélünk. Az obezitás az egyik fő probléma, ez most már világszerte jelen van. Ugye a cukorbetegség, a kettes típusú cukorbetegség, magas vérnyomás és a belső szervek degradálása időben. Ezek a legfőbb gondolatok ezzel kapcsolatban.
Térjünk vissza az ünnepi menüsorhoz, viszont most ne az ételeket, hanem az italokat vegyük górcső alá, hiszen a műsor folyamán ígértük, hogy fogunk beszélni az alkoholról is, ami szintén része a húsvéti menüsornak. Ezzel szemben miként ajánlott védekezni, hogyha egyáltalán lehet védekezni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mint dietetikus nem feltétlenül ajánlom az étrendre bevezetni az alkoholt, mert ugye tudományosan nincs olyan fogható tanulmány szerintem, ami azt bizonyítja, hogy hasznos a szervezetünkre. Tehát kategorikus nem lenne az alkohol, és erre az alternatív a rendes víz. Az ásványvíz, szénsavas, szénsavmentes ízlés szerint. Vagy inkább gyümölcslé, hogyha nem beszélünk kettes típusú cukorbetegségről.
És hogyha már az alkoholnál itt vagyunk, ugye az alkoholban is van cukor, tehát akkor elkezdődhet az iszogatásra egy ilyen ördögi kör, hogy egyszerre roncsoljuk az alkohollal és a cukorral is a szervezetünket?
Igen, főleg a bor esetében, vagy az ízesített alkoholos italok esetében, mármint az édesebb alkoholos italok esetében, ezért van az, hogy a cukorbetegek körében feltétlenül elkerülendő az ilyen típusú alkoholfogyasztás, mert nekik akár per pillanat, hát nem éppen per pillanatnyi, hanem hirtelen rosszul létet is okozhat.
És azzal is mindenki tisztában van, vagy legalábbis gondolom én, hogy a túlzott alkoholfogyasztásnak milyen hatásai vannak az egészségre, a túlzott és a hosszú távú alkoholfogyasztásnak. De hogyan érintheti a diétát, illetve hogyan érintheti a szervezetünket az alkohol, hogyha összepárosítjuk a már sokat emlegetett nagy evéssel?
Nagy evés alatt értsük azt, hogy zsírosabb étkezésünk, tehát inkább a zsíros élelmiszerek dominálnak. Ebben az esetben arra kell gondoljunk, hogy az alkohol, amely tartalmaz toxint, ugye, az a máj bontja le. Na most, még a májnak milyen szerepe van? Ugye a zsírt lebontja többek között, és ugyanakkor beszélünk az epéről is, mint belső szerv, amely közreműködik. Ebben az esetben dupla golyóval lőjük meg ezt a két belső szervet, és ez nem ajánlott, ugye, a kombinációja zsírosnak az alkoholos italokkal. És ugye az országunkban sokszor megtörténik ez, hogy a zsíros étel alkohollal megy. Sajnos.
És ez a dupla golyó ugyanúgy a szervezet leterheltségéhez, emésztőrendszeri problémákhoz, a rendellenességekhez vezethet?
Ha nem is egyből, de hosszú távon igen. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy évente egyszer történik meg az egy pohár bor, és a 300-400 grammos báránysült fogyasztása, az nem feltétlenül egy tragédia. Most így zárójelben megjegyezve. De hogyha hasonló élelmiszereket és italokat fogyasztunk heti gyakorisággal, akkor várható lesz az elkövetkezendő években a mellékhatása.
Ugye húsvét tájéken előkerül a bor is, de hogyha már itt tartunk az alkoholnál, lezárandó ezt a témát, mit tudom mondani, mennyi az a mennyiség, ami még nem tragédia? És szándékosan nem kérdeztem úgy, hogy mennyi az a mennyiség, ami még egészségesnek mondható.
Alkoholra beszélünk, ugye?
Igen.
A 0 milliliter.
Ez a...
Nem ajánlom az alkoholt.
De hol van az a határ, ami nem tragikus? Az imént mondta azt, hogy egy pohár bor azzal a bizonyos báránysülttel évente egyszer nem tragédia.
Maximum 200 milliliter. Nem porból készült bor, hanem házi bor.
Éves
de
szinten?
Ezt nem feltétlenül ajánlom. A vörös borról beszéljünk most.
És akkor, ha jól értem, akkor ez éves levetítésben.
Igen. Tehát ez lenne az igazi bőj, hogyha az alkoholos ital tudnánk kiiktatni.
És nem csak arra a jó egy hónapra, ameddig a bőjt tart, hanem az év többi részére is. Összegezzük a mai műsort. Mit tudna ajánlani az embereknek, mire figyeljenek oda, mit tegyenek annak érdekében, hogy semmiben ne érezzenek hátrányt most húsvét alkalmával, de közben mégse essenek túlzásokba, ügyeljenek az egészségükre, vagy akár a diétájukra?
Megkérném szépen a kedves hallgatókat, hogyha lehet, ne egyik napról a másikra álljanak át restriktív étrendről, mármint a bőtös étrendről, az úgymond keményebb, kaloriadúsabb, zsírosabb étrendre, mert akkor abban az esetben, hogyha Csíkszered a környékén tartózkodnak, lehet, hogy találkozunk következő héten, és nem feltétlenül kívánt találka lenne az. És ezért legyen inkább szisztematikusan, szépen, lassan, lépcsőzetesen beiktatva az élelmiszer. Furcsán hangzik, de minden nap 50-100 grammal többet. Jó, ez most nem azt jelenti, hogy egy hét után egy kilovat fogyasztunk el egy fogásnál, hanem első nap, amikor úgy érezzük, hogy lejárt a bőjt, elfogyasztunk 50 gramm sült húst. Következő nap 100 grammot. Harmadik nap 150 grammot. És így lépcsőzetesen.
A mérték betartása, a bőjt utáni lépcsőzetes visszaállás és a zéró tolerancia az alkohollal szemben, mind húsvétkor, mind az év többi napjában. Legyen akkor ez a mai medicina záró gondolata. Hunor, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönöm, hogy a mai medicina vendége volt.
Köszönöm a meghívást, köszönöm a türelmüket. Szép estét, boldog ünnepeket.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina benne, Szász Hunor nutricionista dietetikussal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Amennyiben pedig lehetőségük van rá, látogassanak el a honlapunkra, a www.marosvásárhelyiradio.ro weboldalra, illetve a Spotify csatornánkra, a kikötőre, ahol a Marosvásárhelyi Rádió válogatott beszélgetései hallgathatóak vissza. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Meghitt húsvéti ünnepeket kívánunk. Viszont hallásra!